kedves hallgatóink! Vendégünk a sokak által már nagyon jól ismert, nemzetközi hírű, Korondon született kerámia szobrász, Józsa Judit. A művész az elmúlt évtizedekben rendezett vagy 200 kiállítást, írt 11 könyvet, amelyek kivétel nélkül a kortárs alkotók részéről eddig alig megfogalmazott magyar nemzeti hagyományok, mesék és személyiségek megismertetésével foglalkoznak. Amellett, hogy legalább 10 civil szervezet aktív tagja, 2019-től az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémián a Magyar Képzőművészet és Művelődés Történet címmel úgynevezett modulrendszerben tart előadásokat. Nyilván az itt szerzett tapasztalatai alapján lett 2020-ban alapító tagja az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesületnek is. 2013-ban pedig létrehozta a Józsa Judit Művészeti Alapítványt is, amelynek keretében számos rokon szellemű alkotónak nyújt bemutatkozási lehetőséget a budapesti belvárosban, Városház utcai galériájában. Ez alkalommal művészettörténészi tevékenységéről beszélget vele a szerkesztő Dvorszky Hedvig.
Józsa Juditot mindenki úgy ismeri, nem csak a Kárpát-medencében, hanem mondhatnám, hogy világszerte, hiszen rengeteg helyre utaztál már eddig is, ahol magyarok éltek, és egyre inkább szívesen látnak téged Amerikától Ausztrálián keresztül, és még ki tudja hány helyen, mint nemzeti műveltséget terjesztő keramikus művészt. Azt gondolom azonban, hogy kevesebben ismerik a művészettörténészi énedet. Mióta vagy te az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia előadója?
Mindjárt a megalakulás óta, hiszen annak a testületnek az alapító tagja vagyok, aki létrehozta az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémiát, és ennek az ötletgazdája a dr. Osztye Zoltán atya, a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomnak a plébánia, akinek hosszú évtizedeken keresztül volt az elnöke, akivel több mint 20 éve, hogy a kész révén, tehát a keresztény értelmiségiek szövetsége révén ismerettségbe, barátságba, őszinte barátságba kerülhettem Isten kegyelméből. Osztye Zoltán atya felkérésére kerültem az akadémiának a tanárai közé, úgy, hogy a művészeti modul a teljes havi képzésének a megszervezőjének kért föl. A művészeti modul sokoldalú, hiszen itt arról van szó, hogy rövid egy hónapba bele kell sűríteni egy óriási tudást, hiszen itt fiatal felnőtteket képzünk, tehát már végzett egyetemistákat, akik a pályakezdés elején tartanak még. Tehát egy széles látókört szeretnénk nekik biztosítani és tanítani, így a művészeti modulban inkább egy ilyen közművelődési oktatás folyik a népművészettől, a néptánctól egészen a kortárs képzőművészetig. Tehát egy izgalmas anyag, többek között olyanok oktatnak a felkérésemre, mint Zsurávszky Zoltán, vagy éppen dr. Pávai István népzenész és népzenekutató, a Hagyományok Házának az egyik oszlopos tagja, tehát sorolhatnám még. Azt hiszem, hogy most már a második évfolyam került ki az idén a Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia sorai közül, hogy nagyon jó úton halad ez az akadémia, és én szívből remélem, hogy majd évek múltán egy olyan fiatal, jól képzett csapat lesz a magyarság színe java krémje, akik bizony ebből a sok-sok apró oktatásból és széles látókörből táplálkoznak, és a magyar társadalmat irányítják, vezetik és oszlopként tartják.
Lenyűgöző ez az úgynevezett modul, mert azt gondolom, hogy azért választottátok ezt a szót, hogy mindenki érzékelhesse, hogy többféle kulturális egységből tevődik össze ez egy hónapba besűrített oktatás.
Valóban, ez egy szakszó, az oktatásban használják, én is itt tanultam meg, és nagyon komoly háttere van felépítve pontról pontról, hogy hogyan, melyik napon mi kerül oktatásra, órára, percre kiszámítva. Természetesen most az idén a koronavírus járvány azt az élményszerű képzést, amit mi szerettünk volna, nem tette lehetővé, de azért az internet segítségével, a Zoom rendszeren keresztül igyekeztünk mindannyian ezt az élményszerűséget minél jobban átadni a diákoknak. Úgyhogy a visszajelzések szerint ez sikerült. Remélhetőleg, hogyha a járványhelyzet megengedi, akkor el is tudunk látogatni majd a nagy múzeumokba, ahová szerettem volna a diákokat magam is elvinni, hogy találkozzanak kézzelfogható távolságból, vagy közelségből inkább a, mondjuk a Szent Koronával a parlamentben, vagy éppen a koronázási palástal a Magyar Nemzeti Múzeumban, vagy fönt a Magyar Nemzeti Galériával csodálatos nagy festőművészeinkkel, szobrászművészeinkkel. Hát most nem sorolom, de csak kiemelnék mondjuk egyet, Madarász Viktort például.
Te a művelődésnek melyik szakaszaiban tartasz előadásokat?
Olyan kurzust tartok, ami rendhagyó, hiszen, mint említette, képzőművész, azaz kerámia szobrász is vagyok, tehát úgy alkotok, hogy közben művészettörténészi hátterem van, és erős, kemény néprajzi, népművészeti gyökereim. Tehát egy komplex, átfogó, széles látókörű előadás, amit részben az alkotásaimon keresztül tematikusan rendezve mutatok be, úgyhogy a vizualitásra alapozva, hiszen a legtöbb ember a vizuális és élményekből tud ismeretanyagot szerezni a leginkább. Így a vizualitásra alapozva térek ki, most csak egy példát említve, mondjuk éppen a Múzsák kertje kiállítási anyag révén. A magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsáit ismerjük meg terrakotta a kis plasztikákban, de közben meghallgatunk egy-egy csodálatos verset, egy-egy csodálatos megzenésített verset is, és látunk olyan kortárs alkotásokat, amely azt a művészt ábrázolja, és annak a kornak a stílusjegyeit adja vissza. Tehát egy teljesen másfajta szemléletből kezelem, és próbálom átadni azt a tudást, amit azért ennyi éven keresztül Isten kegyelméből megszerezhettem.
Azt hiszem, hogy nem csak ez a megközelítési mód unikális a művészettörténészi szakmában, hanem az a témaválasztás is, ami egyértelműen a Józsa Judit kerámia művészetéhez kötődik. Neked különböző témaköré csoportosult kiállításaid voltak, azért hozom ezt szóba, mert gondolom, hogy ez az alapja a művészettörténészi előadásaidnak is.
Valóban. Hát, hogyha a legkorábbi alkotásaimat vesszük alapul, akkor azok népi életképek kihalófélben lévő mesterségek és csodálatos magyar népviseletek, amik népszokásokhoz is köthetőek, mégpedig olyan népszokásokhoz, amik ugyancsak kihalófélben vannak. Tehát ez az egyik. A következő az mondjuk éppen a honfoglalás kora, a Magyar Honfoglalók címen egy 1996-ban egy csodálatos kiállítási anyagot mintáztam, ahol nem csak a hét vezér, hanem a honfoglaláskori mesterségeket is kézzelfoghatóvá, bemutathatóvá varázsoltam. Akkor még azt gondolta az átlag magyar állampolgár, az átlag magyar ember, hogy nyereg alatt puhítottuk a húst, és ugyanezt képzelték még 96-ban a nemzetközi szintéren is. Tehát ezeket a dolgokat úgy igyekeztem helyre tenni, nem csak műalkotásokon, hanem az előadásaim kapcsán is. Aztán természetesen a kihívást keresve, a fejlődést keresve, kerámia szobrászként is megtaláltam azokat a témákat, amit a magyar képzőművészetben, különösen a kerámia műfajában nem alkotott, nem dolgozott fel senki. Így született meg a Magyar Nagyasszonyok Kiállítás három részes kiállítási anyaga, tehát egészen Emesétől Tóth Ilonáig, mint egy 60 magyar asszony, aki nem csak azért került bele a nagyasszonyok sorába, mert éppen arisztokrata származású, hanem azért, mert úgy élt, és olyan példamutató munkásságot, életvitelt, valami olyat tett le a magyar nemzet asztalára, amiből ma is táplálkozhatunk, függetlenül attól, hogy most nő vagy férfi valaki. A példa az máig túléli őket, és mint a világító jel, úgy jelennek meg a lelki szemeim előtt. Aztán természetesen folytatódik a kiállítási anyagok sora, a magyar táncok. Milyen csodálatos a magyar népi táncok, és nem csak a népi táncok, hanem az úri táncok, gondoljunk csak a palotásra. Milyen csodálatos a táncainknak a sora. Ezt se dolgozta föl a képzőművészetünkben tematikusan senki, pedig fantasztikus a mozgásban lévő emberi alakot megfogalmazni. Nem véletlen, hogy művészettörténészként éppen Izsó Miklós táncoló terrakotta figuráiból írtam a szakdolgozatomat. Tehát valahova ide nyúlik, és itt kapcsolódik össze a művészettörténész és a művész is. Tehát a táncok után aztán jött a Magyar Mesevilág, az egy különleges kiállítási anyag volt a számomra, aztán hát még sorolhatjuk, említettem a Múzsák kertjét, és az egyik szívemnek legdrágábbika talán a kiállítási anyagaimból az a Mária Magyarok Boldogasszonya, ahol 14 stáció szoborként mutatom fel, mint egy profán monstranciába Máriát, 14 élethelyzetében, 14 boldogasszonyként, hiszen a katolikus Mária ünnepek szerint választottam ki azt a 14 boldogasszonyságot, hiszen ugye különböző élethelyzetekről van szó, egészen a születése előtti pillanattól, a föltiltó boldogasszonytól, mondjuk a skapuláris boldogasszonyig, vagy az istenszülő boldogasszonyig. És a legutolsó kiállítási anyagom, ami teljesen itt bennem van, és egyfolytában ezen jár az eszem, és ezen gondolkodom, hogy hogyan folytatom a kutatást, az nem más, mint a Magyar Csillag legendárium, ennek is az első része. Itt is egy olyan tudás kutatásáról és kicsi apró morzsákból való összeszedéséről van szó, ami elveszett az idők folyamán, mert hogy a csillagokban kik olvastak? Hát az egyszerű emberek, akik kint a természetben, a földdel, azaz az állatokkal dolgoztak. A paraszt emberek, a pásztorok. Hol vannak ma már olyan pásztorok, akik fölnéznek az égre, és tudják, hogy mely csillagot, és ismerik is annak a csillagnak a mondáját, a legendáját. Tudják, hogy éjfél előtt éppen hány óra van, mert hogy akkor jön föl a fiastyúk. Tehát ez a tudás nagyon fontos, és nem csak azért, hogy tájékozódni tudjunk, hiszen ugye idő és térbeli tájékozódásra használja az átlag egyszerű ember a csillagjárást, hanem arra is, hogy a magyar csillagoknak az elnevezéseiből összesen eddig most már több mint 300-at ismerünk, kiderül, hogy milyen vallási képzetei vannak, hogy az ős vallásból mit örökített át az egyszerű ember, mit látott az égbe, hogyan rajzolódik ki, a saját maga életét hogyan vetíti föl az égre. Ne felejtsük el, a legizgalmasabb téma, talán éppen az első körben megmintázott anyagomban ezek meg is születtek, az eredetmondáinkhoz köthetőek. Hát Nimród az, aki az Orion csillagkép, Nimród a mi ősatyánk, aki kire vadászik, Enére, a csodaszarvas Enére, aki szarvas csillagképpen látható az égen. És nem messze tőlük, csak éppen egy kicsit kell a szemünket fölemelni. Ott látszik az ikrek csillagkép, az ő iker fiaik, azaz Hunor és Magor. Hunor és Magor pedig kire vadászik? Hát nem a csodaszarvasra. Tudjuk jól az eredetmondánk szerint, hogy ők a csodaszarvas révén kerülnek az új hazába, de feleséghez is jutnak, úgyhogy a fiastyúkban, a hettevényben, a hét csillagban van ott rejtőző, mint ahogy a magyar mesékben is, azok a leányok, akiket aztán ők feleségül vesznek. Ez csodálatos a magyar csillagmitológia, és elveszítettük ezt a tudást. Próbálom a kutatások révén, a legendákból, népmesékből, népdalokból összegyűjtött információ morzsák alapján megalkotni azt a kiállítási anyagot, ami benépesíti úgymond a magyar képzőművészet csillagos égboltját, és jelenvalóvá teszi ezt a tudást. Iratkozási lehetőség az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Akadémia jövő évi évfolyamára.
Ez hogy zajlik tulajdonképpen? Bentlakásos, vagy látogatható, vagy milyen egységekre bomlik ez az oktatási módszer?
Bentlakásos oktatási módszerről van szó, ahol mindenkinek saját szobát biztosítunk. Pilis Csabán van a Lazaristák kollégiumában, direkt erre a célra újították föl ezt a kollégiumot. akváriumot, gyönyörű, nagyon szép körülmények között, és mindenki saját szobát kap, oktatási tanterem van, a tanárok kimennek, hogyha már a pandémia lehetőséget ad, akkor őket behozzák, és úgy járunk elünk majd a múzeumokba.
Ennek a koncepciónak a célját és értelmét tekintve hallgattam a napokban Oszie atyának elég radikális rádiónyilatkozatát, ami nagyon szükséges időpontban hangzott el. Alapvetően a keresztény vallással kapcsolatos támadásokra reagált, és az volt a nyilatkozatának vagy beszélgetésének a lényege, hogy a magyar értelmiségnek sokkal határozottabban kellene képviselnie a kereszténységet jellemző értékrendet. Már egy év folyam kiment. Van-e visszajelzés arról, hogy milyen hatása volt az egy éves ilyen bentlakásos képzésnek?
Mindenképpen a visszajelzések szerint vezető pozíciókba, vezető helyekre kerülnek ezek a diákok, hiszen azért egy nagyon átfogó tudást kapnak. Tehát az atya többet magával fölméri azt, hogy annak a diáknak éppen mely területet kell jobban erősítenie önmagában, vagy a tudásában. És itt pszichológus, lelki tanácsadás és mindenféle más is folyik. Azok a diákok, akik itt tanulnak, nagyon sokat tapasztalnak, és nagyon sokat fejlődnek a saját elmondásuk szerint is. A tavalyi évfolyamban ketten is nálam írták a szakdolgozatukat, és az egyik diákom, most nem mondom név szerint ki, ő el is helyezkedett, és oktat, és csodálatos leveleket kapok tőle, úgyhogy szóval megtalálta az életútját, és valahogyan úgy érzi, hogy a Jóisten fogja is a kezét.
Kaptam tőled egy ilyen tájékoztatót, hogy mi a tartalma ennek a kurzusnak. A magyar művelődés és képzőművészet történeti hagyaték rendszerezése. A magyar nemzeti művészet keresztény jellege. A magyar népművészet jelképrendszerének, motívumkincsének megismerése, elemzése. Művészeti nevelés a közoktatásban, a magyar kultúra hagyomány és jelenlét itthon és a nagyvilágban, vagy a magyar diaszpora története. A legérdekesebb, hogy magyar etnikai identitás, legalábbis a számomra. Tehát csak kiragadtam néhányat a általatok sok előadóval felkínált programból. Ha összehasonlítjuk a Magyarországon működő, hivatalosan elfogadott egyetemi oktatást, művelődéstörténetet, művészettörténeti oktatást, ezek nem szoktak szerepelni.
Valóban a magyar népművészethez való kötődés a legerősebben nem, hiszen egy olyan családból származom, Erdélyből, Korondról, édesapám Józsa János korondi fazekasmester, a népművészetmestere, aki játékszerűen tanította meg a népművészet lényegét. És ezt szinte a génjeimben hordozom. Tehát erre a tudásra, ami nem csak elméleti tudás, hanem valós fizikai, technikai tudás is. Erre alapozva alkotom az új, és egyáltalán az összes kiállítási anyagom ebből indul ki. De akkor, amikor azt tapasztalom, hogy a közművelődés területén óriási probléma van, akkor én a valós tényt állapítom meg, hiszen rendszerint tartok tárlatvezetéseket a galériámba, ahol akár az aktuális kiállítás, akár az állandó kiállítást tekintjük meg, függetlenül attól, hogy hány éves korosztály jön, mindig felmérem, hogy ki mit ismer, milyen háttértudása van, egyáltalán hallott-e arról, amiről én szeretnék most beszélni. Tehát van egyfajta következtetésem, hogy a közművelődésre óriási szükség van. Tehát valahol valami nagyon elcsúszott azért a pedagógiában, és különösen akkor, amikor a népművészetről beszélünk, ugye egy adott időben, az az ominózus 50 évet is említhetném akár ennek alapjául, nem volt sík, hogy így fejezzem ki magam a magyar népművészettel foglalkozni, csak bizonyos körökben, mégpedig a jóérzésű magyar emberekben, a jóérzésű magyar művészekben, akiknek a hite erős volt, akik tisztában voltak azzal, hogy mit jelent magyarnak lenni, és mit jelent keresztény magyarnak lenni. Hogy micsoda ősi örökség ez, és mit veszítünk el, ha ezt feladjuk. Amit ugye sugalmaztak és szorgalmaztak jócskán abban az időben. Tehát mindenki az új, csodálatos stílus irányzatokat lovagolta meg, nagy nemzetközi irányzatokba tagozódtak be. Ma is van ebben a tekintetben egy komoly irányultság, ami nem baj, hogyha fejlődni akarunk, és valóban meg akarjuk ismerni azokat. De addig, amíg a saját magunk kultúráját nem ismerjük, addig nem lehet nagy világpolgárnak lenni. Nem lehet jó világpolgár addig valaki, amíg nem jó magyar állampolgár. Tehát először a saját szülőföldenen, a saját hazádban kell jó embernek lenned, lehetőleg jó magyar embernek, és aztán utána lehetsz jó világpolgár. Ha nincsenek meg az erős bázisaid, nincsenek meg az erős gyökereid, a világpolgárt ide-oda röppenti a szél.
2013 óta a belvárosban, Városháza utcában van egy nagyon szép galéria, Józsa Judit galéria, amelyben te nagyon érdekes, sokszínű művésztársakat hívsz meg, hol ilyen, hol olyan témában. Mint az imént említetted, az Aquinai Szent Tamás Közéleti Egyesület alapító tagja vagy. Ezek mellett Zeneakadémia Alapítvány kuratóriuma, Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, Keresztény Kulturális Akadémia tagja, Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének tagja, Magyar Asszonyok Érdekszövetségének tagja, Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke, ami hát evidens, hiszen ezt te hoztad létre, ezt az egész újszerű jelenséget a főváros kellős közepén, amelyben galériád ugye helyet ad. De hát van itt ilyen is, hogy Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért Alapítvány, és egy kuratőrüm elnöke vagy, és még nem is soroltam fel mindegyiket. Hogy osztotta be a nap 24 óráját és a fiatal életednek az éveit ennek szellemében? Várom a választ.
Hát nagyon nem jól osztom be, mert állandóan tanulok, és állandóan dolgozom, és hajnalokig mintázok, mert hogyha napközben a szervezéssel vagy valamiféle rendezvénnyel elmegy az idő, akár a galériába, akár valamely kuratóriumba, akkor bizony éjszaka mintázok. Egyébként is valahogy éjszaka jobban megy az alkotás. Ez azt jelenti, hogy keveset alszom. Ez nem követendő példa, tehát kérem, hogy úgy hallgassák, hogy ezt nem jól teszem. De annyira hajszol, vagy irányít engem belülről valami, ami erőt ad hozzá, hogy nem érzem, csak időként érzem azt, hogy na most elfáradtam, most pihenni kell, most aludni kell. Amikor új kiállítási anyagot mintázok, akkor is napokig, hetekig, akár bezárkozva mintázok, és csak azt tölti ki az időmet. Tehát valahogyan fókuszálok, mert különben szétesik az ember. Tehát adott területre, amikor azt a célt tűzöm ki magam elé, akkor minden erőmmel és minden energiámmal arra összpontosítok, hogy azt a maximális tehetségem és lehetőségem szerint teljesítsem és álljak helyt. Enélkül nem lehet, nem lehet lenne badni. Akármilyen fáradt az ember, vagy akármilyen más téma izgatja. Sok felsorolt társadalmi munka vagy lehetőség közül mindegyik a szívem csücske, de különösen a KAMME, a KÉSZ-nek, a Keresztény Értelmiségi Szövetségnek az alapítványa, ahol az a megtiszteltetés ért, hogy a Kárpát-medencei keresztény magyar művészet támogatása című projektnek a kuratóriumi elnökévé választottak 2019-ben, amikor ez az egész létrejött. Úgyhogy szinte ott bábáskodtam ennek a létrejötténél. A szakmában szaktekintének számító kurátorokat kértem föl, akik támogatják és mindenben segítik ezt a munkát. Olyan széles spektrumot fedünk le, ami nagyon segíti ezt a munkát, és különösen fontos, mert nagyon sok szervezet van, ami a Kárpát-medencével foglalkozik, de kifejezetten olyan, ami a kárpát-medencei keresztény magyar művészetet segíti, lehetőleg úgy, hogy kézzelfogható segítséget nyújtson, kevés adódik. Na, nagyon sokat tettünk ez ügyben, fotópályázattól kezdve, kiállítások sorozatával, vándorkiállításokkal. Sőt, létrehoztuk az első keresztény alkotótábort Neszmélyben, ahol csodálatos alkotások születtek. A pandémia vágta el most ezt a lehetőséget, hogy a tavaly folytatódhasson a Neszmélyi alkotótábor. Azt reméljük, hogy az idén, már augusztus és talán szeptember elején újra elindulhat a Neszmélyi alkotótábornak a megszervezése. Kérem, akit érdekel, az hegyezze a fülét.
Talán azzal a kedves üzenettel fejezzük be a mostani beszélgetésünket, amit én a személy szerint a te arszpoétikádnak gondolok, és örülnék, ha te hangodon hallhatnánk, mert ez nagyon fontos.
Hiszek az egyistenben, hiszek a hazában, hiszek a nemzetben, hiszek az összetartozásban, hiszek a szeretetben, hiszek a családban.
Józsa Judit nemzetközileg is jól ismert korondi születésű kerámia szobrásszal, művészettörténésszel, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémián tartott előadásairól és annak szellemiségéről beszélgetett Dvorszky Hedvig szerkesztő. Bögös Henriett zenei szerkesztő nevében is további tartalmas rádióhallgatást kívánunk kedves hallgatóinknak.